Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Új migrációs paktumot hozott létre a francia uniós soros elnökség. Miben lesz változás a korábbiakhoz képest, hogy érinti ez Magyarországot? Részletek hamarosan. Előtte azonban az orosz-ukrán konfliktusról és az Európai Uniót érintő vonatkozásairól, valamint az Európai Bizottság új taxonómia rendeletéről. Az Európai Bizottság szerint a környezetvédelmi célokat szolgáló zöld átmenetben szerepe van a földgáznak és a nukleáris energiának, illetve az ezekbe történő befektetéseknek figyelembe véve a tudományos szakvéleményeket és a technológiai fejlődést. A műegyetem tanára rosszul sikerült manőver eredményének nevezte a taxonómia rendeletet. Domanics András összefoglalója.
Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánja, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, a Matthias Corvinus Kollégium zöld tusa, nukleáris energia, atomzöld című beszélgetésén azt mondta, a politika mindig leegyszerűsíti a dolgokat.
Ez az energiapolitikában oda vezetett, hogy a fenntarthatóság leegyszerűsödött klímavédelemre, a klímavédelem leegyszerűsödött a széndioxid kibocsátás csökkentésre, a széndioxid kibocsátás csökkentés leegyszerűsödött arra, hogy minden, ami megújuló, a széndioxid kibocsátás mentes, ugye ezek mind teljesen hibás leegyszerűsítések. Akkor utána arra ráütődött az, hogy zöld. Itt a zöld energia az összerendelődik politikai pártoknak a színével. És akkor ez most ebben a konkrét esetben azt jelenti, hogy akkor most mi kap zöld bélyegzőt és mi nem.
Aszódi Attila szerint, ha az Európai Unió gyorsan szeretne átállni megújuló energiahordozókra, akkor egy működésképtelen rendszer jön létre.
Ami a fenntarthatóság három lábából legalább kettőt sértene, a gazdaságosságit és a társadalmit egészen biztosan, és ezért ezt nem lehet végigvinni, és ennek következtében lett az a taxonómia rendelettel, ami lett. Mert egyébként szerintem, őszintén szólva, amikor ezt a taxonómia rendeletet először valaki kitalálta, akkor hát egy nagyon-nagyon jól kitervelt merényletet készített elő.
Az Európai Unió szerződése kimondja, hogy tagállami jogkör a nemzetek energiapolitikájának meghatározása, azonban a taxonómia rendelet megkerüli ezt, mondta Aszódi Attila.
Mert ugye a taxonómia azt jelenti, hogy ha valamire ráütik ezt a bélyegzőt, hogy zöld, még egyszer bántó a leegyszerűsítés, akkor részesülhet bizonyos finanszírozási forrásokba, és az, aki meg nem kapja meg ezt az úttörőpecsétet, az a projekt, az a cég, az az energiahordozó, az meg nem kaphat ilyen finanszírozást.
Aki nem elég zöld, az nem kap majd támogatást, hangsúlyozta a szakértő.
Én sem örülök annak, hogy a földgáz ott van ezen a listán, de egyébként, ha nézem az elemzéseinket, akkor azt tudom mondani, hogy földgáz nélkül a következő 20 év egészen biztosan nem megoldható Európában, és muszáj, hogy ezek a projektek, ezek finanszírozhatóak legyenek.
A Műegyetemen épült egy modell arról, hogy 2030-ban, 2040-ben milyen villamos energiarendszere lehet az európai országoknak, mondta Aszódi Attila.
Az, amit terveznek az európai kormányok ma 2030-2040-re, nem fenntartható, nem működőképes. Mindenki napenergiát akar fejleszteni, és nem marad a villamosenergia rendszer működőképes, mert vannak időszakok, amikor elképesztően sok felesleg van, és vannak időszakok, amikor egyszerűen ellátatlan a villamosenergia igény.
Szükségszerű volt belenyúlni a finanszírozásba, hangsúlyozta a szakértő.
Szerintem egy rosszul sikerült manőver eredménye az egész taxonómia, egy finanszírozási oldalú blokkolás a különböző projekteknek. Szükségszerű volt, hogy ebbe belenyúljanak, mert egyébként működésképtelenné válna Európa.
A Greenpeace klíma és energia kampány felelőse Perger András szerint abszurd a két energiahordozó zöldé nyilvánítása.
Másfelől pedig tényleg azt gondolom, hogy az EU akkor, amikor egyet elkezdett erről beszélni, és most elfogadta, akkor gyakorlatilag így nekifutásból páros lábbal harcol, mint a saját magát. Azt a klíma és környezetvédelmi politikát, az energiapolitikában az elmúlt két mondatosan, két évtizedben betöltött.
Perger András hozzátette, nagy kérdés, hogy a taxonómia rendelettel támogatja-e majd a piac az atomerőműveket, amik száma az elmúlt 30 évben folyamatosan csökkent Európában. Az elmúlt 5 évben 15 reaktor zártak be, és nem helyeztek egyet sem üzembe, kettő pedig épül.
Brüsszeli Hét. Újra az orosz-ukrán konfliktusról és az unióra gyakorolt hatásáról. A héten a soros elnöki tisztséget ellátó Franciaország államfője egyeztetett Moszkvában és Kijevben. A Világgazdasági Intézet Oroszország szakértője szerint a gázszállítás Európa felé valószínűleg egy orosz-ukrán háború esetén sem állna le teljesen. Varga Mónika kérdezte Deák Andrást.
60%-a az orosz exportnak a rossz években, 70-80%-a a magas olajár és gázár mellett olajból és gázból származik. Most a GDP-ben ez mit jelent, ez egy más kérdés, tehát 15-20%-át szokták becsülni, ez nem egy konkrét adat, az orosz gazdaságnak az olaj- és gázszektorból származónak. Ez nem egy kimagasló adat. Ha azt nézzük, hogy mondjuk az OPEC tagországokban jellemzően a GDP harmada származik az olaj- és gázszektorból, a szénhidrogén szektorból, hogy mondjuk az exportnak, teszem azt például Azerbajdzsánban 90%-a olaj és gáz, akkor azt lehet mondani, hogy ez mondjuk a magas függésnek számít. Az orosz az egy ilyen közepes függés, kicsit magasabb, mint a norvég. A norvégek ugye a középszint alján vannak. Ez egy jelentős tényező nyilvánvalóan.
Az energiaválság az nyilván változtatott ezeken a számokon. Tavaly a Gazprom földgázexportból származó bevétele duplájára nőtt, az olajkivitelből származó bevétel pedig 50%-kal emelkedett. Akkor érdeke is Oroszországnak, hogy magasan tartsa az árakat a földgáz, illetve a kőolaj árát?
Ez így van. Ugye az olajban erre van egy mechanizmus, nevezetesen az OPEC, illetve hát itt egy kicsit talán elsikkad, de az OPEC kibővült, egy OPEC plusszá változott, tehát volt 8 vagy 10 ország, amely ma már szorosan egyeztet az OPEC-kel a termelés visszafogásról, és ugyan különállnak, tehát nem léptek be formálisan az OPEC-be, de gyakorlatilag a karter részesei. Mondjuk Kazaksztán, Azerbajdzsán, ilyen országokra kell gondolni, de a legfontosabb képviselője ennek Oroszország. Ez egyértelműen az árak stabilizására és fenntartására irányul ez a tevékenység, és Oroszország is például a Covid-válság idején egy nagyon jelentős termelés visszafogást tett azért, hogy fenntartsa a normális árszintet. Ma is különben az orosz termelés, legalábbis formálisan, nem éri el a fizikai műszaki maximumát, pont azért, hogy az árszint stabil maradjon. A földgáz hagyományosan, legalábbis eddig, kevésbé volt egy ilyen bevételtermelő tényező. Azt lehetett mondani, hogy 1-4-1-3, ahogy aránylik az olajbevétel a gázbevételhez, az olajbevétel javára. Az érdemi, igazi bevétel a költségvetésből és más szektorokból az olajból jött, és ez kifejezetten igaz volt különben, amikor alacsony gázárak voltak, amikor 200 dolláros gázár volt, akkor tulajdonképpen a költségvetés alig-alig kapott ebből a szektorból valami. Nyilván ez a helyzet most megváltozott. Az az érdekes, hogy miközben arról beszélünk, hogy nem érkezik Oroszországból elég földgáz, az orosz export tulajdonképpen a csúcson van, hisz ugye nem csak a Gazprom exportál, hanem a Rosneft is, a Novatek is, ma már Kínába is megy a földgáz export, tehát érdemben a volumen nem csökkent, csak Európába vezetékeken kevesebb érkezik. Korábban, de például érkezik LNG, amit ugye nem szoktunk hozzáadni. Ez a tényező, 2020-ban a harmadik legnagyobb LNG exportőr Európában az Oroszország volt.
Tehát akkor nem fogja vissza a gázszállítást, a gázexportot Oroszország, csak nem Európának adja el.
Európában visszafogja, tehát hogy itt nagyon egyértelmű orosz magatartás van. Tulajdonképpen e tekintetben következetesek, már 30-40 éve, ők hosszú távú szerződésekben szeretnének szállítani gázt, nem szeretik a rövid távú szerződéseket, szeretik, hogyha a vezetékek kapacitásait ehhez tudják kötni, ezekhez a hosszú távú szerződésekhez, és most azt mondták, hogy na jó, hát eddig az volt, amit az európaiak akartak, most pedig az lesz, amit mi akarunk. Nevezetesen, ha nem kötitek le hosszú távon a földgázt, akkor nem fogunk adni rövid távra. Ez történt, és e tekintetben valóban az orosz vezetékes gázbeszállítás mértéke csökkent. Én sok eleme lehet ennek, tehát lehet egy politikai elem, lehet persze egy termelési probléma. Én a kereskedelem politikai üzenetet érzem legerősebbnek.
Egy orosz-ukrán fegyveres konfliktus esetén nullára is csökkenhet, vagy tényleg a nulla közelébe csökkenhet a gázszállítás Európa felé? Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy ezzel zsarolná Európát Putyin.
A teljes export nem szűnne meg, tehát jelen pillanatban, ha levesszük a lengyeleket, ahol ugye van egy kereskedelmi vita, és nem igazán exportálnak most belarusz-lengyel irányba az oroszok, három másik irány maradt ebből. Az egyik valóban az ukrán, van a déli, a balkáni irány, illetve továbbra is üzemmel az északi áramlat egyes vezetéke, hanem is teljes kapacitással, ugye nem kapta meg Európától a teljes allokációt, de azért viszonylag magas kihasználtsággal. Tehát még hogyha le is zárjuk az ukrán irányt, ami nagyon komoly csapás lenne a tekintetben, hogy valóban még ennyi földgáz se tudna érkezni. Európában azért maradna valamennyi, de azért hozzá kell tenni, hogy 2014-15-ben, amikor tulajdonképpen egy kvázi háború volt Oroszország és Ukrajna között, nem mondtuk ki nyíltan, hogy ez egy orosz-ukrán háború, de hát a Krím megszállása az nehéz volt nem egy agressziónak tekinteni, akkor sem állt le a földgáz.
Deák Andrást, a Világgazdasági Intézet Oroszország szakértőjét hallották. A francia uniós Soros elnökség új terve választást tenne lehetővé a menekült kvóta és a pénzügyi segítségnyújtás között. A francia belügyminiszter és az EU belügyi és migrációs ügyi biztosa szerint valamennyi EU tagállam támogatásáról biztosította Párizs lépcsőzetes megközelítésen alapuló új módszertanát, a migrációs paktumról, amelynek központi eleme, hogy pénzügyi segítségnyújtással is ki lehetne váltani a menedékkérők tagállamok közötti elosztását. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Egyrészt látjuk azt, hogy a nagy különbség a korábbiakhoz képest az a motiváció, hiszen Emmanuel Macron éppen két hónap múlva választás elé néz, bár hivatalosan még nem elnökjelölt, ugye említette be az indulását, újraindulását, de nyilvánvalóan fog. Ebből a szempontból nem mindegy, hogy a migráció terén milyen európai megoldások születnek. Ugye francia Soros elnökség van, plusz még azt is lehet tudni, hogy Macron potenciális ellenfelei közül kettő, Le Pen és Zemmour, ugye akkor szélső jobb oldalra jönnek, hogy a migráció kérdését nagyon is a zászlajukra tűzték. Tehát Macronnak nagyon fontos. Ami a franciáknál esetleg most tulajdonképpen új lehet, új elem lehet, ez egyfajta módszertani változás. Többször is volt módom meghallgatni most az elmúlt napokban a francia belügyminiszter Gérald Darmanin, aki tulajdonképpen azt mondta, hogy a Franciaország egy háromszakaszos új tervet tesz le az asztalra, ami egy ilyen step by step, tehát lépcsőzetes megoldáson keresztül vezetni el a megállapodásig. Miről van szó? Arról lenne szó igazából, és ebben talán esetleg új a korábbiakhoz képest, hogy ugye két fő kérdés van, amikor a belső dimenzióját nézzük a migrációnak, ez a felelősségvállalás, ami főleg egyébként most a frontországokon csapódik le, nekik kell ugye fogadniuk a menedékkérőket és elbírálniuk, a másik pedig a szolidaritás, ugye ami benne volt az is, hogy Magyarországon kötelező menekült kvótának ismernek. Ami a francia javaslat, abból indul most már ki, kötelező menekült kvóta nincsen, kötelező szolidaritás van. Egyébként ez már az előző javaslatokban is szerepelt. De ugye ezt pontosítják a franciák annyival, hogy eltérve a bizottság javaslatától úgy néz ki, azt mondják, hogy valaki vagy önkéntesen vállalni fogja majd a menedékkérők elosztását, ha eljön a helyzet úgy kívánja, nagy nyomás alá kerül Görögország vagy Olaszország, vagy pedig pénzügyi támogatásban fog részt venni, jelentős pénzügyi támogatás.
Ez a pénzügyi támogatás egyébként mit jelentene, kinek kéne fizetni, és mennyit?
Na ezt ugye még a francia terv nem részletezi, úgyhogy ezért mondom, óvatosan kell bánnunk ezekkel a francia tervekkel, bele kell csatornáznunk azt is, hogy Franciaországban választási kampány van, tehát nem kizárható az sem, hogy a franciák kicsit eltúlozzák most pillanatnyilag. Azt mondták minden esetre, a legutóbb pár nappal ezelőtt volt egy informális belügyminiszteri tanácsülés Lille-ben, amely Macron is elment, egyébként nagyon érdekes, hogy Macron bedobta magát szó szerint, és ezen azt mondták a franciák, utána azt mondták a franciák, hogy tulajdonképpen konszenzus van az ő megközelítésükről. De a megközelítés az egy dolog, nyilvánvalóan ezt apró pénzekkel majd váltani, és majd meglátjuk, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. Amiben nagyon fontos, tehát hogy úgy gondolom, hogy azt fogják a franciák majd csinálni, hogy ezt a felelősség és szolidaritás megosztást nem csak az egyik témaként teszik be a csomagba, hanem ennek minden egyes lépésnél, mert ez egy 7 különböző jogszabályból álló csomag, minden egyes lépésnél egyensúlyban kell lenni a felelősségnek és a szolidaritásnak. Hogy konkrétan ez mit fog jelenteni, például mekkora pénzügyi kontribúciót fognak majd kérni a tagállamoktól, hogy korábban ez is volt már az asztalon, tehát azért mondom, hogy új nincs az asztalon, legfeljebb a csoportosítása, a csomagolása a dolgoknak más, mint korábban volt. Ugye akkor az volt, hogy a GDP arányában, vagy pedig az is beleszámított, hogy ki mennyi migránst fogadott be korábban. Nyilvánvalóan nagyon sok fog függeni attól, hogy ki milyen módon járul majd ehhez hozzá. A lényeg az, hogy annyiban úgy tűnik, hogy eltér majd az Európai Bizottság Magyarország, Magyar Kormány által elutasított legújabb javaslatától is, hogy valószínűleg kiveszi ezt a úgynevezett visszaküldési szponzorációt, hogy arról lett volna szó, hogy alternatívaként, ha nem fogadsz be menekült, menedékkérőt, akkor arra azt kell csinálnod, hogy gyakorlatilag, ha egy visszautasítottak egy menedékkérőt Görögországba, Olaszországba, akkor a szárnyaid alá veszed, megpróbál kitárgyalni, hogy visszaküldhessék a saját fogadó országába, amennyiben ez nem történik meg meghatározott időn belül, akkor neked kell befogadnod. Erre mondta azt a magyar kormány, nem csak a magyar kormány, hogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen lopakodó, ez egy burkolt kötelező áthelyezés vagy menekült kvótára lenne egyenértékű. Úgy néz ki, hogy a franciák erről már lemondtak. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Egyébként addig március 3-áig kell várnunk arra, hogy bővebbet megtudjunk erről.
Március 3-án másról is tárgyalhatnak, amit szintén pozitívan fogadott a francia elnök, ez az úgynevezett Schengen tanács létrehozása. Ez egészen pontosan mit jelent?
Igen, ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, ami egyébként Macrontól származik, de én az emlékeztetnék arra, hogy már korábban is, pár évvel ezelőtt is beszéltek róla. Egyébként arra emlékszem, hogy a magyar kormány is kifejezetten kiállt az elképzelés mellett, ami engem jobban meglep, hogy az Európai Bizottság is támogatja most ezt, Ylva Johansson belügyi biztos is a mellé áll gyakorlatilag. Ugye miről lenne itt szó? Arról lenne szó, hogy nagyobb politikai irányítást adjanak a Schengen övezetnek. Ugye úgy tűnik, hogy a közösségi módszerekkel, amikor a közösségi módszerről beszélünk, akkor igazából az Európai Bizottság ugye javasol, terjeszt elő, a tagállamok döntenek, de ugye úgy néz ki, hogy az nem tudja eléggé a tagállamokat olyan szempontból egy közös nevezőre hozni, hogy nem mindenki a saját lemezét tegye föl, és ezért eltérő megoldások legyenek. Példaként hivatkoznék arra, ugye, hogy Németország, Ausztria gyakorlatilag most már több mint fél évtizede visszaállította, ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést a belső határokon.
És ugye ezeket a határellenőrzéseket mindig fél évvel meg lehet hosszabbítani, tehát gyakorlatilag évekig is fennmaradhat, kvázi ellentmondva a határok szabadon átjárhatóságának és Schengennek.
Így van, tehát gyakorlatilag látható, hogy a tagállamok a kereteket teljesen túlfeszítik, kifeszítik, amire most a hivatkozás nyilvánvalóan a Covid részben, másrészt pedig ugye mindig a migrációs veszély. Akármiről is beszélünk egyébként. Tehát ami történne itt most igazából, ez a javaslat, hogy létrehoznának tulajdonképpen az eurócsoport mintájára egy Schengen tanácsot, ami itt azért különlegesen érdekes, ugye, hogy ez nem csak Európai Uniós tagállamoknak a belügyminisztereit tömörítené, hiszen ugye a Schengeni térségnek tagja például Norvégia is, Izland is, tehát ezek a miniszterek is ott ülnének az asztal körül, viszont nem lenne benne azok az EU tagállami miniszterek, amelyeknek az országa még nem tagja a Schengen zónának, hogy ide tartozik Bulgária, Románia, és pillanatnyilag még Horvátország is, mert mind a három esetében van javaslat. Tehát mi történik ebben a konfigurációban? Gyakorlatilag az történne, hogy ez a Schengen tanács, ugyanakkor nem a belügyminiszteri tanács ügyeként, hanem a Schengen tanácsként ülésezne, megvitatná a dolgokat, megpróbálna igazából előzetesen közös álláspontokat kialakítani, és egyfajta irányítást adni a különböző, például a külső határőrzeti ügynökség tevékenységének, a Frontexnek, tehát ilyen kérdésekben döntéseket hozni. Az eurócsoportot említik a franciák, mint hivatkozási alapot, hogy az eurócsoportról tudni kell, hogy nem szerepel az unió szerződésekben, nem egy külön intézmény, egy ad hoc intézmény, ami viszont arra született, hogy azt menedzselje, ami a bizonyos országok, 19 országnak a sajátja, ez ugye az egységes valuta.
Ezt a Schengen tanácsot egyébként lehetne kvázi védelmi szervezetként is apostrofálni? Tehát védelmi jogosultságai is lennének?
Semmi esetre semmi. Úgy gondolom igazából, hogy vigyázni kell majd, amikor összerakják ezt, hogy az uniós joggal azért ne ütközve semmi esetre sem. Például szerintem kérdéseket vet fel ebben az esetben az, hogy mi lesz ezzel a többi EU tagállammal, amelyek nem tagja a Schengennek. Vagy el lehet így ezt különíteni egymástól, nyilván találnak erre majd jogi megoldást, de azért én úgy gondolom azért, hogy jogi szempontból ezt a kérdést még alaposabban körbe kell járni. Ez egy operatív testület lenne, nyilván a védelmi politikát azt vonjuk ki a hatásköre alól, mert nem tartozik a hatáskörébe. Arra vonatkozna igazából, hogy a külső határok őrzését sokkal operatívabban tudják megoldani, a külső határok őrzésénél a hatékonyabb módszerek érvényesüljenek, és a tagállamok ezt maguk egymás között gyakorlatilag próbálják lerendezni. Mostani helyzetben is van egy ilyesfajta, de vagy nem működik elég jól, az Európai Bizottság előterjeszt javaslatokat, megpróbál, de valahogy nincsen elég, nem érzik eléggé a tagállamok magukénak ezt a kérdést, számos ellentét van. Én nem vagyok benne azért biztos, hogy önmagában egy Schengen tanács létrehozása majd minőségi javulást fog okozni abban a helyzetben, amiben Európában most van. Ne felejtsük el továbbra sem azt az incentívát, azt az ösztönzést, ami Emmanuel Macront gyakorlatilag előre hajtja. Most Emmanuel Macronnak nagyon fontos az, hogy újra válasszák, ezért neki akciódúsnak, akcióképesnek kell mutatkozni, és nem véletlen, hogy egy ilyen kérdést egyébként, amire van igény, látjuk, hogy más országokból is. Gyanítom, hogy Macron, amikor itt járt Budapesten és a Visegrád négyekkel leült, akkor nyilvánvalóan ezt a kérdést is megfuttatta, hogy erre lenne támogatás. Tehát szerintem rövid távon valószínűleg ennek pozitív üzenete lesz, sokan fogják üdvözölni. Aztán, hogy ez a hogy az a puding az evés próbáját is ki fogja majd állni, azt meglátjuk a közeljövőben, hiszen azért látni kell majd ezt, hogy milyen, mennyi hozzáadott értéket fog képviselni egy ilyen Schengen tanács működése.
Visszatérve a Schengen tanács előtt tárgyaltakra, a migrációs paktumot nyílbe lehet ütni a francia elnökség idején?
Ami eddig megakadályozta, hogy ezt a kérdésben zöldágra jussanak, az nyilván az is szerepet játszott ebbe, hogy egyes országokban időről időre választások vannak. Ne felejtsük el, ott van egy szereplő, ami mi a legjobban ismerjük, Magyarország. Ugye nyilvánvalóan, hogyha arról beszélünk, hogy április előtt van esély egy ilyen megállapodása, akkor azt mondanám, hogy nincs, hiszen nem érdekel nyilván a magyar kormánynak a választások előtt bármiféle esetleg kompromisszumkészséget mutatni ebben a kérdésben. Hogy mi lesz az április 3-ai magyarországi választások után, az megint egy másik történet, ugyanúgy, ahogy Franciaországban lesz. Tehát azt mondom, hogy igazán én csodálkoznék rajta, hogyha sikerülne minden szálat elvarni ebben a történetben, de nem kizárt, nem kizárható, hogy fel fognak gyorsulni a folyamatok. Arra már van, láthatóan kezdenek kifáradni annyira az országok, van igény, hogy valamifajta megoldást kiakóbolítsanak ebbe a dologból, és létrejön valamifajta migrációs paktum.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!